legutóbb a katalán népszavazáskor kapcsoltuk Dobsi Viktóriát Spanyolországból, és akkor azt taglaltuk, hogy a népszavazás eredményét tekintve milyen tere van a spanyol kormánynak, milyen tere van a katalán érdek képviselőknek, lehet-e valamilyen konszenzust találni. Nagyon halvány reményünk volt akkor, most fordult a kocka. Viktória, arra kérem, hogy foglalja össze, hol tartunk ma. Tegnap este beszéltük meg ezt az interjút, és akkor még azt írta, hogy sok minden történhet.
Igen, mert gyakorlatilag ma kezdődött el ugye a spanyol, madridi spanyol kormánynak a hatalomátvétele Katalóniában, ami abban nyilvánul meg, hogy a kormány felfüggesztése után, illetve a parlament feloszlatása után a hatalomgyakorlás gyakorlatilag a Madrid kezében van, és ehhez képest érdekes volt, hogy hogyan fognak reagálni a tisztségviselők, bemennek a munkahelyükre, vagy nem mennek be, hogyan nyilatkoznak a sajtónak, és esetleg lesz-e valamilyen konkrét fizikai ellenállás a részükről, vagy a civil csoportok részéről. Egyelőre komoly ellenállásnak nincsenek nyomai, van, aki bement a munkahelyére, posztolt egy fotót a valamelyik közösségi felületre, és aztán pedig általában a különböző pártos összejövetelekre koncentrálnak a szereplők. Pénteken az eddigiekhez képest váratlanul bejelentette a spanyol miniszterelnök Mariano Rajoy, hogy a vártnál sokkal korábbra írja ki a választásokat, illetve már az is váratlan volt, hogy kiírja a választásokat, december 21-ére, ami nagyon átkeretezte most az egész konfliktust, és minden pártnak el kell döntenie, hogy indul-e a választásokon, vagy nem indul, ahogy ez korábban felmerült.
Mi magyarázza ezt a sértséget?
Rajoynak a titkos indokaival nem vagyok tisztában, és ezt nem is magyarázta el a nagy közönségnek, de feltehetően tudatosult számára az, hogy az, amit eredetileg elképzelt, hogy valamilyen 6 hónapos időszakban időszakra korlátozódik majd a hatalomátvétel, és a választásokat majd akkor írja ki, hogyha valamilyen szempontból úgymond normalizálódik a jogállam és a társadalmi együttélésnek a keretei, az egy nagyon kockázatos terv volt, és nagyon nagy teret adott arra, hogy a függetlenségpártiak különböző akcióira, a polgári ellenállásra és hasonlókra vetődjön a reflektorfény. Ehhez képest a mostani helyzet az így lépéskényszerbe hoz minden más szereplőt. Azok, akik nem készültek ilyen korai választásokra, azok most kénytelenek a saját ügyeikkel foglalkozni, a szövetség lehetséges szövetségek kérdésével, a jelöltek kérdésével, és hát a pártokat, a függetlenségpártiakat is, és illetve más helyi formációkat is eléggé megviselt azért az elmúlt másfél hónap. Feltehetően fontos volt az is Rajoy számára, hogy a legfontosabb külső szövetségesei, egyrészt egy jobb középpárt, a Ciudadanos, amelyik egy jelentős erő Katalóniában, nagyon korai választásokat akart, és így volt az a szocialistákkal is, akik szintén azt szerették volna, hogyha ez az autonómia felfüggesztésének állapota, az a lehető leghamarabb lezárul, és ugye a választások ezt potenciálisan lezárhatják.
Mennyire nőtt a katalán társadalmon belül a feszültség, mennyire artikulálódnak most a táborok? Messziről nézve nem egyértelmű, hogy hát az elszakadás pártiak és a maradás pártiak is, ahogy én látom, egyre radikálisabban képviselik a maguk álláspontját. És kinek kedvez inkább ez a gyors választás? Ki az, aki jobban fel van készülve?
Azt hiszem, hogy akik leginkább fel vannak készülve, azok a pejoratívban és spanyolistaként emlegetett erők, tehát a másképp pedig az úgynevezett alkotmánybarát erők, tehát a néppárt, a szocialista párt és a Ciudadanos, mert ők már így eleve korábbi választásokra készültek, és így gyakorlatilag csaparendben állnak. Akiket váratlanul érint, azok a függetlenségpárti erők és a baloldal, arra gondolok most, tehát a Podemosra is, és a helyi szövetségeseire, Barcelona polgármesterének, a Colaunak a formációjára, akik szerették volna azokat a döntéseket később meghozni, amelyeket most kénytelenek lesznek, és itt a pártokon belül is elég nagy a feszültség. Most például a Podemosnak a madridi vezetése jelezte, hogy nem ért egyet a helyi pártakozatnak a döntéseivel, ők ugyanis idézben részt vettek a szavazáson, van, aki a függetlensége szavazott, és van olyan is, aki bojkottálni szeretné a szavazást, tehát a baloldal ebből a szempontból, új baloldal az nagyon megosztott, és ez számukra mindenképpen fontos nehézség lesz. A katalán társadalmat illeti, a választások korai időpontja valószínűleg ebből a szempontból is segítség lehet abban, hogy a feszültség az hirtelen így azért alább hagyott. Volt ugye tegnap egy több százezer, a szervezők szerint 1 millió főt mozgósító tüntetés a spanyol egység védelmében. Kifejeződhettek azok az érzelmek is, amelyek ugye szembe mentek a jelenlegi kormánykoalíciónak a döntésével és a függetlenség kikiáltásával.
Melyek az érvek, ezekről nagyon keveset hallunk, hogy azok a katalánok, akik maradni akarnak, mivel érvelnek?
Érdemes megkülönböztetni azokat a katalánokat, akik nem feltétlenül akarnak maradni, de úgy gondolják, hogy ennek nem az az útja, a függetlenség kikiáltásának nem az az útja, amelynek ugye most a végére értünk, tehát egy úgynevezett unilaterális egy döntés, amelyet nem előzött meg egy legális egyeztetett referendum, és amely gyakorlatilag ilyen partizán akcióként ment végbe. Tehát van ez a csoport, és akkor vannak azok, akik számára nem tűnik problematikusnak a Spanyolországhoz való tartozás, és nincsenek arról meggyőződve, hogy a függetlenség esetén jobban, vagy másképp mennének a dolgok. Az nem jelenti azt, hogy hogy a társadalomnak ez a része, amely mondjuk így jelenleg ilyen 50-60% körül alakulhat a közvéleménykutatások szerint, az ne gondolná azt, hogy nem lenne szükség nagyobb vagy több jogosítványra, és hogy nem jogos az az elvárás a katalán politikai erők részéről, hogy nagyobb önállóságot szeretnének. Azt hiszem, hogy sokak számára, akiket mondjuk így nem mozgat meg a nacionalista érzelemvilág, vagy akiket épp ellenkezőleg mondjuk a spanyol nacionalizmus mozgat meg inkább, az identitásukra ez van nagyobb hatással, azok számára a függetlenség az nem opció.
A spanyol nacionalizmus hol tart most, és mennyire reális az, hogy még súlyosabbá válik ez a konfliktus? Többen jagadtak a mai európai sajtóban is azzal, hogy hát atrocitásokhoz vezethet ez a folyamat.
Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. Az biztos, hogy az elmúlt hetek feszültsége az ha nem is erősítette fel a mondjuk így a szélső jobboldali tendenciákat a spanyol nacionalizmus részéről, de jobban láthatóbbá tette azokat, tehát sokkal több olyan tüntetés láthattunk, ahol fellendített karok jelezték azt, hogy így ideológiailag hova sorolják magukat a résztvevők. Azt, hogy az jövőben hogy alakul, az biztos, hogy összefügg azzal is, hogy Katalóniában milyen politikai átrendeződés lehetséges. Rajoynak az a döntése, hogy nem a saját kemény vonalasainak az opcióját választotta, tehát nem egy ilyen hosszú, féléves hatalomátvételt, hanem egy gyors lezárást. Ez azért valószínűleg kicsit visszafogja azokat, akik úgy képzelik, hogy Madrid így gyakorlatilag bárhol felfüggethetné a demokratikus intézményrendszert, hogyha olyan dolgok történnek, amik nincsenek kedvére. Szóval ez valószínűleg ennek ellentételezését mondja maga után.
Két fajta vészforgatókönyv forog Európa szerte. Az egyik az, hogy hasonlóan az európai tagállamok szélsőjobbos válságához Spanyolországban is megerősödik a szélsőjobb. Erről beszélt az imént Dobsi Viktória. A másik forgatókönyv az pedig az, hogy a katalán függetlenség az erősíti az orosz befolyást Európa szerte, és tulajdonképpen ez a katalán függetlenségi projekt, mondom sokszoros idézőjelben, az nem más, mint a putyini propaganda egyik európai egység ellen intézett támadása a sok közül. Tudom, hogy ez nagyon összeesküvés elmélet szintjén hangzik most, nagyon sok cikk olvasható erről. Mennyire lehet ezt komolyan venni, vagy mennyire érdemes ezzel számolni? Az tény, hogy az európai függetlenségi mozgalmak és a szélsőjobbos mozgalmak mögött gyakran megjelennek az orosz propaganda oldalak, erők.
Erre vonatkozóan a spanyol sajtóban, vagy a spanyol vitákban itt nem nagyon látok erre mutató nyomokat. Kétségtelen, hogy van egy olyan törekvés az orosz vezetés részéről, hogy az ilyen bomlasztó folyamatokba bekapcsolódva így erősíteni a negatív végkifeledet. Azt hiszem, hogy igazából így van több, vannak olyan helyileg beágyazott folyamatok, amelyek így megoldják Putyin helyet szerintem, hogy ha a bomlasztás nem feltétlenül van ehhez szükség külső támogatásra. És én úgy látom, hogy máshol is, ahol vannak ilyen a föderáció megerősítése irányába ható folyamatok, ott is inkább helyileg beágyazottak a problémák, de ez persze magánvéleményem.
Milyen eszközök adottak a normalizálásra, a temperálásra, az indulatok kezelésére, és melyek azok a döntések, amelytől például a ProDemos tart, vagy amit szeretne a párton belül lassítani, másképp megfogalmazni?
A pozíciók mérséklésére feltehetően, mint már mondtam, a jelenlegi helyzet az, hogy korán lesznek választások, és ehhez képest a pártoknak döntenie kell arról, hogy hogyan viszonyulnak a korábban illegitimnek tartott rendszerhez. Most úgy tűnik egyébként, hogy minden függetlenségi párt fontolgatja az indulást, még az antikapitalista KUP is. Tehát, hogyha van egy olyan politikai keret, amelyben a vélemények plurális formában ki tudnak fejeződni, azt szerintem mindenképpen mérsékli a feszültséget. Az is mérsékli a feszültséget, hogyha a döntéshozók tekintetbe veszik általában a közvéleménynek vagy a társadalomnak az akaratát, és adnak olyan eszközöket, amelyek révén ez megnyilvánulhat. Illetve kölcsönösen jelzik a szélsőségeknek a spektrum mindkét oldalán, hogy az a módszer, amit választottak, az nem tud működni. Ugyanakkor azt is fontos látni, és így ezzel kapcsolódnék a Podemosra vonatkozó kérdéshez, hogy egy ilyen nagyon polarizálódó helyzetben azok, akik középen vannak, és mondjuk valóban alulról szerveződnek, és ennek megfelelően többféle véleményt képviselnek, tehát vannak árnyalatok, nem feketén és fehéren gondolkoznak, hogy ők nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és igazából így mindkét szélsőséges fél őket üti. Tehát,
várható egy további radikalizálódás, azt akarjuk ezzel mondani? Vagy pedig a mérsékelt erők háttérbe szorulása, perspektíva kérdése, honnan nézzük?
Inkább úgy mondanám, hogy várható egy átrendeződés, és abból esetleg kisülhetnek érdekes dolgok is a bal oldal számára. Mert előfordulhat, hogy azt mondta, tehát konkrétan például a helyi szocialisták vezetője már felajánlotta azt a lehetőséget a nála radikálisabb és függetlenségpárti köztársasági baloldalnak, hogy amennyiben lemond erről a függetlenségpárti agendáról, akkor esetleg lehetséges együttműködés. Tehát nyitva áll az az út, hogy az eddigi függetlenségi blokk helyett létrejön egy baloldali blokk. Ehhez a különböző szereplőknek kompromisszumot kell kötnie. Ugyanakkor, ha az eredeti problémát nézzük, az eredeti probléma az ugye az, hogy a katalánok szeretnének körülbelül a társadalom 80%-a egy függetlenségi népszavazást, és szeretnék, hogyha a területi, spanyol területi modellnek a reformjára sor kerülne. Ezzel kapcsolatban a jelenlegi pozíciók, azok inkább szélsőségesebbek lettek, nem jutottunk közelebb egy kompromisszumos megoldáshoz. És mondjuk ez az, amin elvérezhet például a Podemos és a helyi szövetségesei, hogy az alapvető vita, ami a területi modellről szól, az elnapolódik egy ilyen előre menekülő stratégia keretében.
Ez érdekes az a statisztika, mert az előbb elhangzott, hogy a maradás pártiak, vagy a spanyol állammodell reformjában bízók, azok a katalán társadalom 50-60%-át teszik ki, tehát valamivel több, mint a fele. Az elszakadás pártiak valamivel kevesebb, mint a fele. Viszont 80% akar népszavazást. Mi ez a különbség? vagy miért van ilyen nagy támogatottsága a népszavazásnak, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárból, egyszer már döntsük el, hogy mit akarunk, mi van e mögött?
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, igen, az önrendelkezéshez való jog, tehát ne felülről döntsenek arról pártok vagy kormányok, hogy mit is akarnak az adott politikai közösség, hanem az adott politikai közösségnek legyenek olyan eszközei, jelen esetben mondjuk egy függetlenségpárti referendum, ahogy Skóciában történt, és dönthessen arról, tehát legyen arról egy érvekkel alátámasztott vita, és aztán pedig bízzuk a polgárokra ezt a döntést. Ez az opció, ez nagyon sokkal népszerűbb lett az utóbbi időszakban, feltehetően nagy rész azért is, mert folyamatosan azt mondták a katalánoknak, hogy erről nem lehet népszavazást kezdeményezni. És azért is, mert igen, ahogy mondta, azt tiszta vizet öntene a pohárba.
Ez a kérdés, hogy lehetséges-e spanyol államreform a Dobsi Viktóriával korábban, a népszavazás után, a katalán népszavazás után folytatott beszélgetésünk arra a következtetésre jutott, hogy hát az egész válság visszavezethető a spanyol állammodern előregedésére. Ez egy általános európai probléma egyébként. Jelenlegi helyzetben lehet még egyáltalán gondolkodni ennek az állammodellnek a reformján, vagy most már teljesen újra kell ezt a kérdést fogalmazni?
Akkor, amikor a spanyol kormánypárt, a Partido Popular, tehát egy konzervatív néppárt bejelentette, hogy kezdeményezi az autonómia felfüggesztését, akkor ehhez szüksége volt szövetségesekre, és a legfontosabb szövetségese az ellenzéki szocialista párt volt. A döntésnek a meghirdetésével egy időben a szocialista vezető jelezte, hogy kezdeményezni fogják a területi modellnek a reformját. Tehát valahogy ez is bekerült ugye a két fél közötti tárgyalások programpontjaiba. Ugyanakkor sokan már akkor érték, hogy nem lenne jó, hogyha ezt a reformot két olyan párt zavarná le, amelyek tudvalévőleg nem hívei a nagyobb autonómiának, és amelyeknek nagy része volt abban, hogy a katalán autonóm törekvések azok elakadtak. Tehát kérdés, hogy ezt ki akarják-e nyitni ezt a vitát a többi formáció felé, illetve a többi formáció valamilyen módon el tudja érni, hogy kinyissák ezt a vitát. Ez szintén a jövő zenéje. Egyébként a területi modell válságán kívül azért az is nagyon fontos, hogy a politikai képviselet is válságban van Spanyolországban, mint más európai országokban is, és a jelenlegi válság ezzel is összefügg, tehát azzal, hogy a polgárok úgy gondolják, hogy a politikai pártok nem jól képviselik őket, és elsősorban nem a fontos ügyekről szól a politika, és ez generál ilyen konfliktusokat vagy zsákutcákat.
Tehát amit mi most területi vitaként vagy nemzeti vitaként látunk, az a polgári aktivizmus vitája is lehet, és egy új típusú politikai részvétel kezdete is lehet, ha jól értem Dobsi Viktóriát. Abban bízom, hogy alapos elemzései jönnek majd a mérce.hu oldalán, a kettős mérce blog honlappá bővült. Itt lehet követni a katalán helyzetet is kiemelt tartalommal. Köszönöm szépen, hogy Spanyolországból bejelentkezett, és várjuk vissza hullámhosszainkra.